Nagy Sándor Gyula, a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatója az Inforádió arénájának vendége. Még mindig csak csütörtök van, és a nyilatkozatok szerint egyelőre csak nyilatkozatok vannak, mindenki a másiktól vár valamilyen lépést. Mire számít? Mi a legvalószínűbb forgatókönyv Katalóniában?
Hát a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy hétfőn, ha nem is a tényleges függetlenséget fogja kikiáltani a parlament, de mondjuk elfogadnak egy függetlenségi nyilatkozatot, ami lefektet bizonyos lépéseket, amiket megkívánnak tenni a jövőben ahhoz, hogy létrehozzák a független államot.
De nép, aki szavazott, és igennel az nem ezt akarta, hanem az függetlenséget akart holnap.
De ezt el lehet így adni, hogy hát azért nem ilyen egyszerű függetlenséget létrehozni, egyébként tényleg nem ilyen egyszerű létrehozni egy független államot, több okból se. Tehát ha ők bejelentik hétfőn, hogy mostantól Katalónia egy független állam, és felszólítják a spanyol csendőrséget, hogy akkor hagyja el az országot, és ők nem hagyják el, akkor mi van, ezt hadüzenetnek tekintik? Vagy idegen megszállásnak? Vagy minek tekintik?
Arra számít, hogy fegyveres katalán, illetve spanyol egységek állnak csőre töltött puskákkal egymással szemben Barcelona utcáin?
Ezt azért nem feltételezem, de mondjuk olyan hát képsorokat, persze attól függ, hogy a spanyol kormánynak milyen tervei vannak, mert mondjuk ha úgy döntenek, hogy lekívánják tartóztatni a katalán parlament vezetését, meg a katalán kormány vezetését azért, mert államellenes cselekedetet, hazaárulást végeztek el, legalábbis spanyol jog szerinti megfogalmazásból, és elindulnak lefogni őket, akkor abból azért elég nagy balhé lehet.
Mert
akkor
megtehetik a lakosság egyébként, hogy nem indulnak el? Államellenes bűncselekmény ellen egy főhatalom megteheti, hogy nem próbálja meg begyűjteni?
Hát itt vannak ezek a nagy kérdések, hogy ha elkezdi begyűjteni ezeket az embereket, akkor valószínűleg annak olyan szinten fog híre menni, hogy Barcelona lakossága 100 000-es nagyságrendbe fogja körbevenni azt az épületet, ahol ezek a politikusok ott vannak. És ahhoz viszont át kéne menni ezen a 100 000 emberen, amit valószínűleg még 10 000 csendőr sem fog bevállalni. Ha viszont nem tartóztatják le, az viszont egy kvázi elismerése annak, hogy akkor ők azt csinálnak, amit akarnak, amit meg megint csak nem tehet. Tehát ebből a sztoriból jól már a spanyol kormányra fog tudni kijönni. Még vannak ilyen jogi kiskapuk, amikkel el lehet játszadozni, például, hogyha az alkotmány 155-ös cikkeit bevetik és felfüggesztik a katalán önkormányzatiságot, feloszlatják a katalán parlamentet és a katalán a kormányt, és egy előrehozott választást írnak ki. Na de akkor itt megint az a kérdés, hogy ki fog elmenni erre szavazni, amit a spanyol kormány írt ki, akkor létrejön egy párhuzamos parlament, ahol most akkor kikinek fogja elfogadni a döntését, tehát ugye ez...
A katalán vezetés kiírhat a legitimáció erősítése véget?
Kiírhatna. Egy tartományi választást, egy előrehozott tartományi választást, de nem áll érdekében. Most is többségben van a parlamentben, felhatalmazva érzi magát arra, hogy kikeltse a függetlenséget, miért írnak ki egy új tartományi választást, ami valószínűleg nem feltétlenül neki kedvezne.
A spanyol politikai elit az milyen felosztásban látja jónak, vagy ítéli el az, ami Katalóniában történik? Uh-huh. Bal, jobb, nacionalisták, spanyolisták, hogy van?
Vegyes a kép. Végig mehetünk a nagyobb spanyol parlamenti pártokon. Ugye a néppárt értelemszerűen teljes mértékben azt mondja, hogy az alkotmányt be kell tartani, az alkotmánybíróság döntését be kell tartatnia, ezért a mostani spanyol kormánynak akár erőszakkal is ezt meg kell tennie. Hasonlóképpen látja egyébként a katalán gyökerekkel rendelkező polgárok nevezetű pártszövetség, amelynek az elnöke, Albert Rivera, ő egy katalán fiú, aki egyébként azt mondja, hogy ő katalán, spanyol és európai, egy liberális, jobboldali társaság gazdaságpolitikát és politikát tekintve, és abszolút egységpárti. Tehát ők nagyjából a néppárt álláspontján vannak, és ők kifejezetten hangosan kérik a parlamentet, hogy oszlassák fel a katalán parlamentet, a katalán kormányt, és írjanak ki egy új választást. Ezek után vannak a szocialisták, jegyzem meg, nélkülük jelenleg a kisebbségbe kormányzó Mariano Rajoynak nincs meg a többsége a parlamentbe, tehát sem semmiféle döntést nem tud keresztülvinni a parlamenten, ha a szocialisták nem támogatják. Tehát ilyen szempontból az ő álláspontjuk és az ő szerepük igen fontos. A szocialistáknak egy kicsit kiegyensúlyozottabb álláspontja van, ők ugyanúgy felelőssé teszik a katalán szeparatistákat, és a spanyol kormánynak a tehetetlenségét és a párbeszédre képtelenségét.
Küldjük ellenzékbe Marian ura, hogy nem mondják?
Nem, ők azért annyira odafigyelnek arra, hogy egy ilyen pillanatban megbuktatni egy spanyol kormányfőt, ez nagyon kontraproduktív. Tehát valószínűleg, tehát bármikor megbuktathatnák, jegyzem meg, és ők valószínűleg erre akkor fognak sort keríteni, ha Katalónia tényleg elszakad. Tehát ha Katalónia elszakad, és a spanyol kormány tehetetlen, akkor eljön az a pillanat, amikor azt mondják, hogy na, ennyit ért a spanyol miniszterelnök, és többet nem kérünk belőle. És akkor van szükség Spanyolországban is előrehozott választások lesznek. És ehhez van még egy másik baloldali pártszövetség, ugye a Podemos, ugye ők ezek a kicsit antikapitalista, mozgalmi emberek, és ők viszont kifejezetten azt mondják, hogy azonnal mondjon le Mariano Rajoy, mert teljes mértékben alkalmatlan a spanyol kormány fői tisztre, és ők viszont megadnák a katalánoknak a szavazáshoz való jogot, tehát hogy ők azt mondják, hogy igenis a katalánok döntsék el, hogy hogy szeretnék a jövőjüket Spanyolországon belül vagy kívül, de ez kizárólag az alkotmány betartásával tehetik meg, és egy oldalon nem dönthetnek róla. És a barcelonai polgármester, aki az ő párt családjukhoz tartozik, ő ugyanezt mondja, hogy abszolút elítéli azt, amit a spanyol kormány csinál, de ugyanúgy azt mondja, hogy nem lehet egy oldalon kikiáltani a függetlenséget, mert ez nem alkotmányos, és ez ő is látja, hogy ez Barcelonának nagyon-nagyon sok kárt okozna, tehát ők kicsit ilyen szempontból egy középutas álláspontot képviselnek, és a katalánokon belül van a katalán baloldal és ez a Esquerra Republica Catalunya, ez a baloldali köztársaság pártiak, illetve a régi katalán burzsóáziát képviselő demokrata pártnak nevezik éppen most magukat sokadik átalakulás után, és a velük szövetségben álló, most a katalán parlamentről beszélek, anarchista, antikapitalista népi egység listája, ő a legradikálisabb, tehát az ő tagjai azok, akik megdobálják azokat a csendőröket, akik spanyol csendőröket, akik a Katalóniában vannak elszállásolva a külön helyeken, akik direkt hangoskodnak a hotel környéken, hogy ne tudjanak pihenni. Tehát ez az ő társaságuk.
Van-e valamilyen mérés vagy tudás arról, hogy hogyan alakulna egy olyan függetlenségi népszavazás, amit szabályos körülmények között egy spanyol állami felhatalmazással rendeznének meg, és nem lenne benne többször szavazás. Tehát teljesen tiszta és rendszeres szavazás lenne. Mert azt mondta, hogy ez a legnagyobb kisebbség Katalóniában, aki a elszakadást a szavaz.
Igen. Hát a legutolsó olyan felmérés, amit el is hiszek, az körülbelül nyár közepén publikálták, és itt nem érte el a lakosságon belül az 50%-ot az arány. Nagyon sokan úgy döntenének, hogy nem mennek el szavazni. Akik elmennek, annak körülbelül az egyharmada nemmel szavazna, és kétharmada igennel, de ez nem érni el a teljes lakosságban a többséget.
Mármint Katalóniában.
Katalóniáról, kizárólag Katalóniáról beszélünk most. Igen.
Országosan nem kellene erről népszavazást tartani, mégiscsak egy ország területi integritásáról.
A mostani alkotmány
Csongrád megye el akarna szakadni, volna hozzá valami közünk, nem?
Hát alkotmányjogilag igen, de tehát most Koszovóról népszavaztak Szerbiában?
Áttörték a szabályokat.
Hát, pontosan. Csak Koszovó esetében volt egy aránylag nagyfokú nemzetközi támogatottság, akik azt mondták, hogy mi igenis támogatjuk Koszovónak a függetlenségét, és többek között Koszovónak volt egy nagyon fontos adóásza, hogy ott egy igen kemény hát etnikai tisztogatást és egy tömeggyilkosságot végeztek el, ugye az akkori Milosevici hatalomnak a képviselői. És ugye ez viszont már egy olyan jogalapot biztosított számukra, amivel már nemzetközi támogatás mellett kikiálthatták a függetlenségüket, de ez Katalóniában nincs meg, tehát nemzetközi jogilag Katalónia nem számít olyan területnek, ami kikiálthatná különböző szempontok miatt a függetlenséget.
Más tartományok, Baszkföld például, hogy állnak a mostani történésekhez? Az se egy konfliktusmentes terep.
Igen, hát a baszkoknál voltak szimpátiatüntetések Bilbaóban, egy elég nagy méretű szimpátiatüntetés, akik támogatták a katalán függetlenségi népszavazást, viszont a baszk nacionalista párt elnöke, aki jelenleg a baszk miniszterelnök, ő felajánlotta, hogy közvetítene a felek között azért, hogy legyen ennek vége, mert ez így a Baszkföldnek sem jó. Tehát így Baszkföldön is az emberek radikalizálhatóak lennének, és hogyha Katalónia így elszakad, akkor majd Baszkföldön is előjönnek ugyanezek a nagyon radikális, nagyon nacionalista emberek, azt mondják, hogy a katalánoknak lehet, akkor nekünk is. És az a probléma, hogy ez nagyon-nagyon rossz precedenst mutat nagyon sok más európai és Európán kívüli ország kisebbségének. Hogy ja, ha ezt nekik lehet, akkor nekünk miért ne?
Ezért viselkedik úgy az Európai Unió és a benne lévő államok, ahogyan igen. Mindenki megfigyelői státuszban van most éppen.
Igen, mindenki csöndben van, és azt mondja, hogy spanyol belügy. Egyébként az Európai Uniós intézményeknek nincs is joga ahhoz, hogy ebbe beleszóljanak, akkor szólalhatnak meg, hogyha jogsértések történnek, mert akkor már van jogalapjuk hozzá. Magáról a függetlenségről egyetlen egy formában nyilatkozhat, ahogy Jean-Claude Juncker is megtette, a bizottság elnöke, hogy a spanyol jog a spanyol alkotmány betartásával lehet csak ilyen dolgokat csinálni, önállóan nem, tehát egyoldalúan nem teheti meg ezt a katalán kormány.
De mi szerkesztőségünkben is nagy hívei vannak a spanyol sportnak, azon belül is például a futballnak. És ez nem mindegy. Spanyolországban látjuk, hogy mi történt Pikével, látjuk, hogy hogyan beszélt Pep Guardiola, a Manchester edzője. A sport mennyire alakítója a nemzeti identitásnak Spanyolországban? Pontosabban Katalóniában.
Igen. Évtizedeken keresztül, különösen a Franco időszakban a Barca futballcsapat volt az, ahol a nemzet identitásukat kiélhették gyakorlatilag a katalánok. Mert ugye ahogy szurkoltak ők a katalán csapatnak, a Barcának, és amikor megverte mondjuk a Barca a Real Madridot, akkor ugye ez nekik egy kicsit áthallásos győzelem volt, hogy na, a katalánok megverték a spanyolokat. Tehát volt egy ilyen típusú áthallás, és nagyon sokáig ezek a nemzeti érzelmeket másként nem is tudták, nem volt szabad kiélniük, mint futballban egy csapatnak szurkolni. Persze ez a demokratikus átmenet után már átalakult, tehát ugye ott már nem, tehát ott már volt önkormányzatiságuk, megszólalhattak katalánul, tehát ott már ez kevésbé volt probléma, de továbbra is megmaradt az, hogy a Barcelona az egy katalán csapat. Bár hogyha megnézzük Messitől kezdve még jó néhány ugye futballistát, azért ők messze vannak a katalán identitástól. Piqué éppen ugye erre rossz példa. De igen, de mondjuk se Neymar, se Messi katalán gyökerekkel nem rendelkezik még nagypapai szinten se. Tehát, hogy ugye már a csapat nem olyan, mint régen volt, de mondjuk ha belegondolunk, hogy Kubala idejében meg magyarok játszottak a Barcába, tehát az se volt annyira katalán, de mégiscsak szimbolizál valamit a Barca. És ugye az merült föl sokakban, hogy akkor hogy fog így játszani mondjuk a spanyol bajnokságban, meg milyen bajnokságban fog játszani a Barca. Ez egy jó kérdés, mert hogyha Katalóniát nem ismerik el, akkor az Európai Futballszövetségbe se lehet tag. Hogy lehetne? Hát az összes többi futballszövetség nem lesz hajlandó szóba állni velük.
Megy az angol ligába.
Hát, vagy a franciába.
Vagy a franciába.
Vagy átteszik a székhelyüket Andorrába. Uh-huh. És az andorrai csapat lesz Barcelona. Hát nem tudom.
A beszélgetésünk elején Katalónia történetének régmúltjában is voltunk benne. Önálló külkapcsolatai, például a régi gyarmati hódítások nyomán vannak-e, amelyek máig működőképesek? Vagy az olyan öreg történet már, hogy ezt nem lehet fölvelíteni.
Nem nagyon. Őszintén lehet látni néhány latin-amerikai országban, akár a városok elnevezésében, akár az akkori hódítók családnevéből, hogy az katalán, vagy aragon-katalán valenciai származásúak lehettek, de kifejezetten Katalóniának a régi gyarmati országokkal, tehát Latin-Amerikában nem nagyon vannak úgy élő kapcsolataik, tehát ők azért mégiscsak inkább az Európai Unió felé kacsingattak, és vannak ilyen külkapcsolati irodáik néhány országban, ahol megpróbáltak szimpatizásokat keresni a saját katalán független államiságuknak, de nem nagyon találtak. Tehát még Artur Mas idejében az előző katalán elnök tett egy európai körutat, megpróbálta feltérképezni azt, hogy milyen nemzetközi támogatottsága lehetne egy független katalán államnak, és egyetlen egy hivatalban lévő felső vezető sem volt hajlandó találkozni vele az európai országokból.
De például egy ilyen út ez az akkori spanyol vezetésnek nem tűnt föl, vagy nagyon is föltűnt, hát és szóltak az európai vezetőknek, hogy ezt a témát lehetőleg ne pertraktáljátok magas színvonalon.
Hát persze, hogy szóltak. Hát teljesen egyértelmű. De most egy kis analógiát hozva, tehát ugye mindenki ugye mondja, hogy spanyolok, mondjuk a spanyolok túlzottan erélyesen felléptek, meg jaj, most a szegény katalánokkal mi lesz, hogyha a spanyolok így, meg úgy, meg amúgy. Csak gondoljunk bele, hogy mondjuk Erdélyben az erdélyi magyarok elkezdenének egy függetlenségi mozgalmat, és egy nagyfokú autonómiát követelnének, és azt mondják, hogy elkezdünk akkor most egy román alkotmánnyal ellentétes népszavazást összehozni Székelyföld függetlenségi jelenlegéről, arra hogy reagálna mondjuk a román politikai meg rendfenntartói szervek?
Ez a történet meg fogja mutatni valamilyen módon, hogy autonómiát, a létezőnél nagyobbat hogy lehet kiküzdeni, és hogy biztosan nem?
Igen. Tehát az a helyzet, hogy nagyon sokszor évtizedeken keresztül például a magyar külpolitikának is az volt az egyik alap tézise, hogy mi nem kérünk nagyobb autonómiát mondjuk a felvidéki magyaroknak, vagy a székelyföldi magyaroknak, mint a katalánok megkaptak Spanyolországba, hiszen ez akkor az egy nagyon jól működő rendszer volt. Most viszont ugye az látszódik, hogy ha túl magas autonómiát kap egy terület, és annál még többet akar, és egy idő után ez neki nem lesz elég. És már a teljes függetlenséget akarja. Ami egyébként egy gazdaságilag egy teljes összeomlást fog okozni Katalóniának legalábbis rövid távon. Tehát ahogy beszéltük, hogy mennyi cég fog elmenni, hogy hány turista nem fog oda megérkezni, rengeteg munkahely fog megszűnni emiatt, rengeteg most ott élő jómódú külföldi, aki a szép város és a szép környezet miatt, meg a könnyű elérhetőség miatt ott él, összecsomagol és elmegy máshova, hát ekkora balhéba ők nem akarnak élni, ők egy jómódú társaság, aki Barcelonában él. Tehát, és ennek már ugye említettem, hogy már most vannak előszelei, pedig még mindig nem tartunk ott, hogy kikiáltották volna a függetlenséget, és már nagy cégek, katalán cégek megpattannak be a Katalóniából.
Említette a katalán nacionalisták érvkészletének tömörségét.
Igen.
De ott sem csak olyan emberek vannak nyilván, akik nem látnak nyilván tovább ennél a három érvnél. Igen. Ők miben hisznek? Mi az, ami mozgatja őket, amikor elmennek, és hát a vérüket áldozzák a függetlenségre?
Őszintén szólva, ez az a pont, amit már én sem értek. Tehát én is beszéltem olyan katalán nacionalista kollégával a katalán egyetemeken, vagy a baráti körből emberekkel, amikor megkérdeztem tőlük, hogy titeket az nem zavar, hogy ezt a döntést, hogy ti minden áron függetlenek akartok lenni, mert semmi nem számít, csak függetlenjen az ország, ezt lehet, hogy még az unokáitok is ezt fogják fizetni. És lehet, hogy az unokáitok soha nem fognak olyan jólétben élni, mint ti most. És erre azt mondták, hogy nem érdekli őket, nekik akkor is független ország kell. Na most ugye itt az évrendszer kimerült, tehát akkor itt hogy lehet tovább velük beszélgetni arról, hogy ennek milyen gazdasági meg egyéb következményei lesznek, ha ez őket nem érdekli.
Miben bíznak? Vagy akit nem érdekel a következmény, annak bíznia se kell semmiben?
Hát itt voltak azok a beszélgetések, ahol én is lefagytam, és nem tudtam hova tovább vinni, mert ugye érvrendszer elfogyott. És nagyon sok olyan katalán barátom van, akik a saját barátaikkal nem tudnak beszélgetni, és inkább elkerülik ezt a témát, mert nem tudja meggyőzni arról, hogy neki egy multinacionális cégnél dolgozik, és köszöni szépen, jól él, nem akarja elveszteni a munkáját azért, csak azért, hogy független legyen, mert katalánul olvas újságot, katalánul néz tévét, katalán színházba jár, katalán rádiót hallgat, a gyereke katalánul tanul az iskolába, most akkor mennyivel lesz neki több az, hogyha független lesz? Viszont mennyit fog veszíteni ő esetleg az állását, a gyerekei jövőjét, hogyha az ország független lesz? Ő ezt átgondolja, és azt mondja, hogy hűha, nem akarok független államot. Nagyon szeretem Katalóniát, és én is katalán vagyok, de egyszerűen nem éri meg, józan ember ésszel átgondolva, nem éri meg a függetlenség, különösen nem egy ilyen globalizált világban.
De az kiderül ezekből a beszélgetésekből, hogy ebben a jelenlegi autonómiában mi az az érzés, ami az ember szívében van, ami hiányzik a katalánoknak most, és nem hiányozna, ha az országuk független lenne. Egy zászló?
Hát az most is van. Tehát katalán függetlenségi zászló most is van, az itt mindenhol kint van, tehát a katalán elnök, a katalán közintézményeken mindenhol kint van a katalán zászló, tehát még csak ez sem lehet az, ami hiányozna. Ez valami olyan szentimentális, a régi korban nyúló romantikus érzések vannak nekik, hogy soha nem volt államiságuk, és hogy erre nekik szükségük van valami miatt, csak azt nem tudják megmagyarázni, hogy mi miatt, mert ugye több pénzük nem lesz, mert inkább sokkal többet fognak veszteni, mint nyerni ezen. Egy csomó jogot el fognak veszteni, ami jelenleg egy uniós állampolgárnak megvan, mert nem lesznek uniós állampolgárok, nem lesznek a Schengen zóna tagjai, nem tudnak a gyerekeik Erasmusszal elmenni Párizsba, Rómába és Londonba tanulni. Tehát akkor mit nyer a következő generációval? Azt, hogy elmondhatja, hogy függetlenek, hogy az útlevélen már nem a spanyol zászló lesz, hanem a katalán? Uh-huh. És nem értem. Igen, az a baj, hogy ezt én sem értem.
Van-e arra valamilyen kutatás, hogy a függetlenség pártiak társadalmi összetétele az milyen? Kik akarják legjobban? Felső középosztály, értelmiség, vidékiek? Hát
nagyon vegyesen. Alapvetően földrajzi megosztás lehet mondani, tehát elsősorban a kisváros vidék, mezőgazdaság, agrár területek azok, ahol nagyon-nagyon erős ez a szeparatista, nacionalista hangvétel. A nagyobb városok közül például Barcelona az abszolút baloldali. Mindig is baloldali volt maga a 2 milliós nagyváros. A környékbeli városok közül vannak vegyesebben szocialista vezetésű, Podemos vezetésű és katalán nacionalista érzelműek. A kisvárosok viszont szinte kizárólag a nacionalisták kezében vannak. Az emberek pedig, hát megosztást tekintve, hát azt kell mondjam, hogy akik az Andalúziából bevándorolt, 50-es, 60-es évek bevándorolt embereknek a leszármazottai, azok inkább egységpártiak, nem mindenki, tehát találkoztam olyan második generációs andalúzzal, akinél nagyobb elvakult nacionalista katalánt én nem láttam még, és találkoztam persze olyan középosztálybeli katalánnal is, aki szintén egységpárti, és azt mondja, hogy egyszerűen neki nem éri meg. Tehát az ő cége, aki Spanyolországba meg Franciaországba szállít árut, az azonnal csődbe fog menni, 60 munkahelye fog azonnal megszűnni, és nem fogja tudni visszafizetni a hiteleit. Ő nem akar függetlenséget.
Azt láttuk már, hogy választások idején a politikai megosztottság nálunk is képes nagyon komoly, akár családi ellentéteket is szülni. A katalán társadalmat megosztja ez a kérdés?
Meg.
Tehát ember-ember ellen az utcán üvöltenek, vitatkoznak?
Hát ezt azért így nem mondanám, tehát azért ezt nem, de hogy a katalán társadalom megosztott, az biztos. Tehát nagyjából az egyharmada a lakosságnak az, aki abszolút egységpárti, egyharmada az, aki elvakult nacionalista, és egyharmada az, aki attól függ, hogy éppen mit mondanak a politikusok, meg hogyan befolyásolják őket, így csapódnak ide-oda-amoda. És jelenleg ugye ezért az egyharmadért megy a kemény harc, hogy ők hova fognak állni, vagy ők elfogadják-e mondjuk egy katalán államiságot, vagy nem fogadnak el. Ugye jelenleg pont a nagyon brutális spanyol fellépés miatt ők inkább most azt mondták, hogy hát ha így bánnak velünk a spanyolok, akkor én nem akarok ebben az országban élni. Tehát, hogy ez pontosan ezért volt kontraproduktív a spanyol kormány részéről ez a nagyon kemény fellépés, mert ha most fellép nagyon keményen, akkor végig kell vinnie ezt a keménységet addig, amíg tényleg börtönben nem pakolta az összes katalán szeparatistát. Mert ha egy is marad, akkor az tovább folytatja, tovább szervezi és tovább hergeli a népet. És ez a probléma, hogy ezt nem fogják tudni megtenni. Különösen nem olyan véres jelenetek nélkül, mint amit vasárnap is láttunk, és annál sokkal véresebb jelenetekkel, mert ha valaki egy kicsit megnézi, hogy ez a 800 valahány sérült, ez így mit jelent, ez konkrétan 3 embernek kellett tényleges kórházi ellátást nyújtani. 3-nak. A többi az horzsolásokkal, kisebb-nagyobb zúzódásokkal úszta meg, de 800 sebesült van, nem, 3 darab nagyon kemény sebesült volt, aki egyik elvesztette a szemelátását, a másik szívrohamot kapott a látottak miatt, tehát hogy 3 nagyon kemény sérült volt.
Nagy Sándor Gyula. Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában a Külügyi és Külgazdasági Intézet vezetőkutatóját hallották, a műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.